Üdvözlöm Önöket a felelős szerkesztő Illis László és műsorvezető kollégám Exterde Tibor nevében, a mikrofonnál Vindis Judit. A barangoló mai adásának tartalmából Tihanyban és környékén kirándulunk, a hétvégi programok közül a Töklámpás Fesztivált és a Gombanapokat ajánljuk. A Hortobágyi Nemzeti Parkban madárfigyelő túrákat tartanak a következő két hétvégén, erről is hallhatnak. A műsor végén pedig két kiállítással foglalkozunk, a Szép Művészeti Múzeumban jövő héttől látható egy Caravaggio festmény, illetve Nagykanizsán megnyílt a Magyar Plakátháza. Tartsanak velünk a következő egy órában is!
Jó napot kívánok a barangoló hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban Ifjú György, a vendégváró portál turisztikai igazgatója. Szervusz Gyuri, látom a túraajánlatot. Tihany. Úgy tudom, tavaly volt 950 éves, csak azt nem tudom, hogy az apátság volt 950 éves, a település volt 950 éves. Hát ez kettő közül választhatok, mert nyilván a maga a hegy nem 950 éves.
Igen, az egy kicsit öregebb. Jó napot kívánok, szervusz Tibor. A tihanyi apátság volt 950 éves, 1055-ben alapította első András királyunk. Ahogy ezt tudjuk, a híres tihanyi alapító levélből, ami ugye a Pannonhalmi Bencés apátságnak az egyik jelentős kincse, ugye, fehérvári hadi utumene reálja az első magyar mondattal. A látogatót, aki ma elkerült Tihanyba, és én azt mondanám, hogy mindenképpen érdemes legalább egy olyan kellemes, jó, egésznapos őszi kirándulás rászállni, de itt is minden további nélkül lehetőségünk van arra akár több napig is maradni, hiszen annyi a látnivaló, annyi az érdekesség. Én azt mondanám, hogy mindenképpen az apátsági templommal és az apátsággal kezdje. Persze a mai apátsági templomnak csak az altemploma utal erre a nagyon régi időkre, tehát az alapítási időkre, hiszen maga az alapító első András sírja is itt található az altemplomba, viszont a fölötte lévő apátsági templom az a baroknak az egyik legteljesebb, legpompázatosabb példája Magyarországon. Nem véletlenül, hiszen egy laikus barát, Stulhof Sebestyén 25 éven keresztül faragta a szobrokat, a székeket, az oltárokat, a faragványokat, és festette. És
ugye most meg itt a laikus alatt, hogy nem értett az oltárok faragásához, festésehez.
Nem, ez, hogy nem volt felszentelt barát. És van egy olyan legenda, hogy állítólag szerelmi bánat érte, és ezért lépett be a rendbe, és látott neki, és hát hogy állítólag a szerelmi bánatát azt belefaragta a szobraiba, sőt, az oltáron lévő egyik nő alak ennek a kedvesnek az arcát is viseli, de hát ilyen legendákkal
asszonykának köszönhetjük a
találkozhatunk sokszor. Feltétlenül nézzünk be a Tihanyi Apátság Múzeumába is, nem csak az állandó kiállítások kedvéért, ahol mondjuk az egyik legérdekesebb dolog az a IV. Károly emlékszoba, hiszen tudjuk, az utolsó királyunk az mielőtt elvitték volna Funyhálba, ugye Számzesbe, akkor itt töltötte az utolsó éjszakáit, és ezt az emlékszobát ugye nagyon sokáig az elmúlt időszakban nem lehetett látni, hanem mindig van valami érdekes kiállítás. Most Borsos Miklósnak van egy csodálatos gyűjteményes kiállítása, nézzük meg. A tihanyi apátság és az apátsági templom mellett feltétlenül nézzük meg a többi látnivalót is, ilyen például az apátság közelében lévő skanzen, és van egy nagyon-nagyon érdekes kis múzeuma is Tihanynak, amiről sokan esetleg nem is tudnak, egy magángyűjteményből lett igazi múzeum.
Ez pedig a Baba Múzeum?
Így van.
Részletek magától a gyűjtőtől, illetve a tulajdonostól.
Pilótás Józsefet hallják.
A baba gyűjtemény körülbelül 600 kisebb-nagyobb porcelán babákból áll, amelyek mind antik babák, körülbelül 1840 és 1920 közöttiek.
Honnan származnak ezek a babák?
A babák jó részt Németországból származnak, ugyanis Türingiában kezdték el gyártani a 19. század közepén ezeket a porcelánfejű babákat, és ott alakultak meg egymás után a különböző porcelángyárak, minek után az első gyárnak nagy sikere volt. A gyűjtést feleségem 1971-ben kezdte.
Melyik a legkülönlegesebb baba?
Ennek a legértékesebb, különleges egy néger baba, a gyártó kislányának a másolata tulajdonképpen, néger kiadásban.
Gyuri, Tihanyban mi van a visszhanggal?
Tihanyban a vízhang igazából nem működik. Azért nem működik, pedig valamikor...
Gyerekkoromból emlékszem.
Amikor még Csokonai Echo című verta, akkor az Echo, tehát a vízhang az annyira működött, hogy állítólag 13 szóból álló mondatot visszabeszélt.
Nem lehet, hogy csak a költőnek?
Én nem tudom, én tudomásom szerint nem volt nős, úgyhogy... Tehát... Félre a tréfát, én azt mondom, hogy megvan ennek a természetes magyarázata. Egyrészt számos egyéb épület épült a környéken, sőt, ugye megnőttek a fák, és hiába vágták ki például az egyik nagy cseresznyefát, ami állítólag akadályozta a visszhangot. Igazából, ha lehet is valamit hallani, nem nagyon jött vissza a visszhang, de azért a visszhang dombra feltétlenül menjünk fel, és onnan gyalogoljunk tovább esetleg az Óvárra. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy ha valaki elmegy Tihanyba, akkor az építészeti és kulturális látnivalók mellett egyértelmű, hogy a természeti érdekességek miatt érdemes leginkább ott körbe sétálni. És ha már körbe sétálunk, akkor én azt javasolnám, hogy rá kell állni a Lóczi Lajos sétaútra, ez egy jelzett körút, ami elvezet bennünket az Óvárhoz, elvezet a barátlakásokhoz, de aztán főleg elvezet bennünket a hajdani vulkánosság, a tihanyi vulkánosság olyan látnivalóihoz, mint például az a gejzírkúpok, közöttük is a legszebb az Aranyház gejzírkúp.
Úgy tudom, hogy az egész tihanyi félsziget tokkal vonóval, épülettel, természetértékkel, mind fokozottan védett terület.
Így van. Nagyon érdekes dolog, hogy már 1952-ben tájvédelmi körzeti alakították, és ez volt az ország első tájvédelmi körzete. Ma az egész terület, az egész félsziget a Balatonfüredi Nemzeti Parkhoz tartozik, a Nemzeti Park felügyeli, ők a sétányokat, a tanösvényeket, és vigyáznak arra, hogy lehetőleg még unokáink is láthassák ezeket.
További részletek a Balatonfelvidéki Nemzeti Park egyik természetvédelmi felügyelőjétől.
Vers József természetvédelmi felügyelőt kérdeztem.
Tihany nagyon gazdag természeti értékekben, az egyik különlegesség ezek közül a félszigetnek a geológiai múlt, úgy, ahogy van összességében. Az, hogy gejzírkúpok vannak a félszigeten, azt a tudomány egy kicsit már túlhaladta. Van egy csomó forráskúp, amikről ma már a geológusok azt mondják, hogy ezek nem igazi gejzírek nyomán keletkeztek, hanem melegvizes, tehát hévforrások nyomán keletkeztek, hévforrások alkották ezeket. Van belőlük legalább most is még olyan 100-150 darab a félszigeten, nagyon sűrűn vannak, ez egy nagyon magas szám egy ilyen kis területre vonatkoztatva, ez egy igazi különlegesség, és látványosak is, ráadásul jó néhány ezek közül látványos is. Szép, nagy, kiemelkedő, fehér sziklaformátumok, változatos felszínű sziklaformátumok, amelyek némelyikére fel lehet mászni, gyönyörű kilátást nyílik róla, némelyik alatt találhatók is átvezető barlang, némelyiknek olyan az alakja, mint egy nagy félbevágott lyukas fognak, tehát van egy kis üreg benne, aztán van közülük olyan, amelyiknek gomba alakja van, tehát igazán változatos felszínek, és igazán változatos folyók. Az egész félsziget nem igazán nagy. Tehát, hogyha valaki egy másfél-két órás, talán három órás útra sétára, szó szerint sétára rászállja magát, akkor nagyon változatos helyszíneket lát. A félszigetnek az igazi szépsége, az igazi értéke az a változatosságban, és a nagyon sok szép kilátópontban, nagyon sok szép tájkép jelenben nevezhető meg. Tehát bármerre megyünk a félszigeten, nagyon rövid távokon belül egészen különböző, és egymástól is különböző, nagyon szép tájképi megjelenést adó pontokra érhetünk, és ezek a pontok egymást követhetik a különböző tavak, és erdők, és aztán a különböző színű kőzetekből álló sziklák, amik szép, nagyon szép kilátást nyújtanak.
A hírek után a Töklámpás Fesztivállal és a Gombanapokkal folytatjuk.